Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán.
Ezen a napon a skóciai Tay Bridge egyszerűen leomlott, egy ilyen tragédia is történt. És hát ezzel kapcsolatban itt beszélgettünk, a vonalban van ifjabbi Gién Elemér, hídépítő és hídtervező mérnök. Jó reggelt!
Dicsértessék Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Hát mit lehet tudni erről a tragikus esetről, és te ez mint...
1879-ben történt, tehát nem tegnap.
Ez így van, ez így van. Hogy mit tudsz mondani nekünk erről a furcsa esetről, hogy egy évvel azután, hogy nagy ünnepi örömmámorral átadják a hidat, hogy leomlik egy híd, mit látsz, mint hídépítő?
Bevallom őszintén, hogy azért ez nem a legismertebb hídkatasztrófa, talán mindannyian emlékszünk fizika óráról, többször levetítették a Takoma hídnak az összeomlását, ami ugye szélhatással elkezdett lengeni, majd leszakadt. Ehhez képest ez egy a viszonylag ismeretlenebb hídkatasztrófa, bár mi hídtervezők tudunk róla, de nekem is utána kellett nézni, tehát én se ismertem annyira, és tény és való, hogy 1879-ben egy évvel az átadás után ezen a mai napon, december 28-án egy Dandiba tartó hét kocsiból álló személyvonat alatt összeomlott ez a First of Tay Bridge, és ugye ez éjszaka történt, erős viharos erejű szél volt, nem volt túlélőse, tehát durván 75 és 100 közé teszik a halottak számát. Egyébként ez egy nagyon hosszú híd, az ugye a saját korában aztán a leghosszabb híd is volt, 84 nyílású volt, 61 méteres támaszközök, tehát kb. 5 km hosszú híd volt. Mindenki ugye nem meghalt, nem maradt túlélő. Még annyit, hogy a híd tervezője Thomas Bancsa annyira megviselt az egész eset, hogy egy évvel a katasztrófát követően ő meg is halt, tehát itt a felelősség biztos, hogy nagyon nyomta, és még egy érdekesség, ami szempontjából viszont egy híd történeti szempontból nagyon érdekes ez az esemény, hogy ebben a korban, tehát 1870 és 1880 között sok ilyen híd összeomlás volt, akár egy évvel korábban az USA-ban hasonlóan összeomlott egy vasúti híd, ott is 100 körüli volt a halottak száma, és pont ebben az évtizedben évente Amerikában 20-25 híd ment így tönkre.
És ezek mi lehetett? Vagy van ilyenkor konkrét ok, amit vizsgálnak a hídépítők, hogy aztán később kiküszöböljék?
Igazából ugye az ipari forradalommal egyrészt a közlekedés egy hatalmasat fejlődött, megjelent a vasút Észak-Amerikába, Európába több ezer kilométer vasút vonalat építettek. Ugye ez együtt hozta a hidaknak az építését. El lehet képzelni, hogy addig, mit tudom én, egy lovaskocsi, akár egy patak mederbe is át tudott menni, vagy elért egy nagyobb folyóhoz, ott átkomposztált. Nyilván ez egy vonatnál nem megoldható, ezért hatalmas fejlődésnek indult a hídépítés is, rengeteg híd épült. Az ipari forradalommal megjelent egy új építési anyag, a vas, illetve később az acél, ugye addig a vasat, mit tudom én, kartként használták, vagy szerszámként, de nem szerkezeti anyagként. Most 1779-ben megépítették az első vas hidat, az Iron Bridge-et, és onnantól megindult a vashidaknak a gyártása, azonban se az anyagismeret, se a számítási elmélet még nem tartott ott, hogy mindenben tökéletesen tudta volna követni azt az ütemet, amit ez az új hídépítési hullám elindított. Itt feltételezhető, hát biztos, hogy volt egy tervezési hiba, tehát azt korabban, hát ugye szemtanú nem maradt, de voltak, akik használták a hidat, volt olyan is, aki a folyó egyik oldalán lakott, és ennek a hídnak volt egy egyirányú hosszesése, és lefele általában gyorsabban mentek a vonatok, mint felfele. És ő azt mondta, hogy amikor lefele megy a vonat, akkor ő érezett lengéseket, tehát ő mindig csak felfele jött a vonattal, lefele mindig komppal ment vissza. Tehát már látszott, vagy korabeli beszámolók alapján lehetett következtetni ilyen káros lengésekre. Egyébként mai szemmel is ránézve egy rendkívül karcsú szerkezetről van szó. Még a mai modern anyagok alapján is ez egy nagyon-nagyon karcsú hídnak felel meg. Persze nem akarok innen így első ránézésre véleményt mondani. Olyat is olvasni, hogy a szélhatását se vették figyelembe, itt egy viharos erejű szél volt, illetve ez az anyaghib, amit mondtam, hogy itt az acélgyártásnál nagyon nagy volt a minőségi eltérés, tehát nagyon nagy volt a szórás az egyes acél termékeknek a minőségek között, és pont ezt, amit előbb is mondtam, hogy Amerikában évente több ilyen híd is tönkrement, ott egyértelműen anyaghibákat mutatta ki, tehát tervezési hiba is állhatott, anyaghiba is, úgyhogy valószínű, hogy ezek állhattak a háttérbe. Az érdekes, hogy ez viszont egy hatalmas közfelháborodás volt Amerikában itt is, és ez elindított egy nagyon pozitív folyamatot. Egy ilyen hatalmas kutatást indított be itt a hittervezéssel kapcsolatban. Részletes anyagvizsgálatokra került sor, tehát laboratóriumokat állítottak fel, csak olyan vasat lehetett beépíteni, amit előtte laboratóriumban megvizsgáltak. Fejlődtek a számítási elméletek, pontos erőjátékokat modelleztek, tehát addig vagy egy olyan híd épült, amiben hatalmas biztonság volt, vagy pedig olyan híd épült, ami nagyon-nagyon alul volt méretezve, akár ez az előbb említett tejfolyó feletti híd. Nagyon fontos és érdekes dolog, hogy külön választották a tervezést, a kivitelezést. Például ennél a hídnál is a kivitelező adta a tervezőt, és ezek mind magánberuházások voltak, ahol ugye nagyon fontos volt a végén a profit, ezért a kivitelezőnek az volt az érdeke, hogy a lehető legkevesebb anyagból épp hogy csak a szükséges szerkezet meglegyen. Tehát ő neki nem volt annyira érdeke, hogy egy nagyon-nagyon biztonságos hidat építsenek, ezután szétvált a tervezés és a kivitelezés. Megjelentek a hitszabályzatok, például a Magyar Vasúti hitszabályzat is 1879-ben jelent meg. Tehát ilyen következményei voltak ennek az évtizedes hídleszakadásoknak.
Azért ezzel együtt, hogy manapság már nyilván a számítógépen lehet modellezni, hogy a hidat milyen terhelés éri, hogyan fog az rezegni, meg szélnek a hatását, meg mindent, hogy mégis előfordulnak ilyen hídkatasztrófák, hogy pár évvel ezelőtt Genova környékén egy autópályahíd egy része omlott le, és 2024-ben pedig hát Baltimore városában történt egy ilyen hídszakadás, hogy ezt egy hídépítőmérnök hogyan hallja, vagy hogyan olvassa ezeket a híreket?
Hát ugye azért ezek olyan hírek, akár a baltimori, vagy az többi, hogy ez nem csak a híd tervező olvassa, ezt mindenki, hiszen ezeket a fő hírekbe is beolvassák. Ugye alapvetően az, hogy leszakadt a híd, nagyon sok oka lehet. Lehet, hogy nem rendeltetésszerű használat, például egy ebben a baltimori hídban egy óriási konténerszállító hajó neki ment a híd pillérjének, és lerántott az egész hídszerkezetet. Magyarországon is volt ilyen, például a Mosoni-Dunán halásziba, hogy egy túlméretes teherautó lerántotta a Mosoni-Duna feletti hidat. Lehet olyan is, hogy maga a tervezési elmélet az hibás volt, ugye ilyen volt például, amit már mondtuk, a Tacoma híd, hogy akkor elkezdtek hirtelen nagy fesztávolságú karcsú szerkezeteket csinálni, és addig nem számoltak a szélnek a hatásával, amit te is mondtál, hogy lengések és rezgések, és lehetnek ugye akkor még kivitelezési hibák, például Bécsben szinte egy az egybe akkor a híd, és ugyanúgy néz ki, mint az Erzsébet híd volt, a Reichsbrücke egyik napról a másikra összedőlt, kiderült, hogy az egyik pillon alatti beton, az amikor építették, egy rossz minőségi betonból csinálták, és senki nem vette észre, és az egyik alaptest összedőlt. És ugyanakkor lehetnek konstrukciós hibák is, és kicsit azért a mi szakmánk olyan, hogy nagyon sok hiba nem rögtön jön elő, hanem 10, 20, 30, akár 40 év múlva is, és pont amit te mondtál, a genovai hídkatasztrófa, a Morandi híd, és egy ilyen konstrukciós hiba, hogy ezek egy úgynevezett feszített hidak, ami azt jelenti, hogy egy vasbeton szerkezetben lévő acél szálat megfeszítenek, és azzal egy ilyen nagyobb szilárdságot tudnak elérni, viszont ez az acélszálnak a korrózió védelme nagyon nehezen megoldható. Most már sokkal előrébb tartunk, de amikor ezek a 60-70-es években épültek, nagyon nehéz volt megoldani, illetve nem is ez volt az elsődleges szempont ennek a korrózióvédelme, és ezért ezek a hidak nem hozzáférhető helyen, ezek az acélszálak elkorodálnak, ilyen hirtelen katasztrófák történhetnek, de hasonló a Morandi hídhoz, például ami Brezdába történt, az is szintén ebben az évben, hogy ott is a Karola Brüchel leszakadt, az is egy sokkoló látvány volt, mert annak se volt semmilyen előjele. Tehát inkább azt gondolom, hogy minket leginkább azok az esetek sokkolnak, aminél ilyen konstrukciós tervezési hiba van, és persze természetesen egy baltimóri eset is, de ott látjuk, hogy alapvetően az ellen nem tud az ember védekezni, hogy egy hatalmas hajó neki megy egy hídnak.
Hát ugye nagyon sok mindent a szakember teljesen máshogy lát, és ugye nyilván rengeteg, vagy több katasztrófa is van, mint amiről még akár hallunk is. De hogy te, mint aki hidakat tervezel, és ebben nagyon mélyen részt veszel, hogy milyen hidaknál vettél részt még tevőlegesen, és hogy ki mindenkivel dolgoztál együtt?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy olyan magyar tervező cégnél vehetek részt, aki szinte az összes nagyobb hídépítési munkákban részt vett. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy egy híd az sose egy személyű tervezési feladat, hanem mindig egy csapat dolgozik, és hát én is nagyon sok szép feladaton vehettem részt itt a cégünk életében. Most csak a legutolsónál kiemelném például a Komáromi Dunahidat, ahol szintén részt vehettem, és ott még külön megjegyezném itt a Mária Rádió hallgatóinak, hogy a szlovák oldalról részt vett Lapos József professzor úr is, aki egyébként tudtam a felvidéki Mária Rádiónak az egyik vezetőségében van benne, ő is részt vett ennek a hídnak a tervezésében, hogy ő a Pozsonyi Egyetemnek a professzora.
Most én valahogy azt képzelem, hogy hát jó, egy hídépítő számára a csúcspont egy folyami hídnak a tervezése, építése, de hát hogy azért nem épülnek ezek olyan minden nap, tehát hogy mit csinálsz amúgy, patakhidat tervezel, vagy mi zajlik?
Igen, ez egy jó kérdés, mert amikor meg szokták hallani, hogy én hídtervező mérnök vagyok, rögtön az első kérdésük, hogy de egyáltalán épülnek hidak, mert mindenki egy Erzsébet hídra gondol. Szerencsére egyébként az utóbbi időben elég sok ilyen nagy folyami híd épült, de ennek ellenére csak egy ilyen érdekes adat, hogy egy kilométer autópályán, tehát egy autópályán durván kilométerenként vannak a hidak, tehát itt tudom én a M7-es autópálya, amíg leérek Balatonvilágosig, 100 hídon megyek át, vagy 100 híd alatt haladok át. Tehát maga ezek a nagy műtárgyak, az egy kis szelete a hídtervezésnek, itt természetesen vannak patakhidak, vannak autópályahidak, legtöbb jellemzően ezek az autópályahidak, és mondom, hogy körülbelül kilométerenként biztos, hogy van egy műtárgy, egy autópályahidon, vagy egy autópálya szakaszon.
Hát azért még fiatal ember vagy, de hát van-e valami, melyik a kedvenced a hidak közül, amikkel dolgoztál? Komárom?
Inkább azt mondanám, hogy én is ugye Budapesten nőttem fel, nekem azért a kedvenceim a budapesti Dunahidak, egyrészt, hogy mindegyik különböző szerkezetűek egy gyönyörű épített környezetbe helyezkednek el, és talán a budapesti Dunahidak közül is azt mondanám, hogy a Lánchíd, ami a szívemhez a legközelebbi, de kis hidak is, és nagyon szeretek, tehát ilyen kis boltozatos hidakat, de mondom, hogy inkább a budapesti Dunahidakat emelném ki, mint legszebb, legkedvesebb hídjaim.
Na hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Ugye egy valóban a akkori világ leghosszabb vasúti hídjának 1879-es katasztrófája kapcsán beszélgettünk ilyen elemér, hídépítő, tervező mérnökkel. Köszönjük szépen, hogy így karácsonyi időszakban kora reggel rendelkezésünkre álltál, és hát akkor további szép vasárnapot, meg jó karácsonyi szünetet az egész családnak.
És boldog új évet szintén az egész családnak.
Köszönöm szépen, és további jó műsor.
Viszontlátásra. No hát, ilyen szinten még talán hídépítő mérnök nem is szerepelt a Mária Rádiónak a műsorában. No hát nekünk tulajdonképpen pár percünk van már csak hátra, de azért azt megkérdezném, hogy ugye Mária Rádiós működésedben ez a 2024-es év ez tulajdonképpen hozott-e valami újdonságot, vagy folytattad az eddigi projekteket az elég változatos portfóliódban?
Nagyon kedves tőled, hogy a portfóliómat számon tartod a Mária Rádióban. Tulajdonképpen egy eléggé szánalmas apróságról tudok számot adni, ami újdonság volt a 2024-es évben. Hát, hogy egyetlen egy darab életút interjút sikerült létrehoznom. Én erre korábban több energiát szántam, nekem nagyon tetszik ez a műfaj, meg kaptam is a Mária Rádiótól egy ilyen leírást, hogy mi mindent lehet egy ilyen interjú során megkérdezni, és az ember úgy érzi, hogy egy ilyen interjú az hát nagyon nagy kihívás is, de egy nagy gazdagodási lehetőség. És ezt aztán ugye látszik, hogy az élet közben nem annyira sok ilyen lehetőség nyílik. Én egy másikat is terveztem, de az még nem valósult meg. Ezt az egyetlen egy ilyen életút interjúat a Jámbor Ferenccel készítettem, aki egy roppant izgalmas, eredetleg hát mindenfélének műszerésznek indult, aztán később ugye tűzoltóból lett ő a katasztrófa videlemnek egy kiemelkedő személye, és a törökországi szintén ilyen földrengéses helyzetben ő ott a csapatával személyesen is megjelent, és a hírekben is láthattuk őt, és hát az ő életútját sikerült, hát amennyire sikerült, de úgy érzem, hogy nagyon fantasztikus dolgokat mesélt el ebben. Hát igaziból ennyivel egészült ki a portfólióm, és hát köszönöm szépen hát a kérdést.
A portfólió azért nem olyan vékony, mert azért szerepel benne a napindító, a kamassarok, a Zsolozsmának az olvasmányai, második olvasmányai, a élő műsorokban való részvétel, a futárkodás, úgyhogy azért, hát azért ez egy elég komoly önkéntesi portfólió. Kicsit a technikusi kiképzésedet nem elég intenzíven folytattuk ebben az évben, de hát na azért remélem, hogy sok elfoglaltság mellett, meg időbeli ráfordítás mellett azért sok örömöd is volt ezekben a Mári Rádiós tevékenységekben.
Hát ez egész biztosan így van valóban.
Na hát ezen a napon lett még ugye Csehszlovákia, az egykori Csehszlovákia köztársasági elnök 1989-ben, ugye Václav Havel, magyarosíthatnánk is a nevét talán Gál Vencerre, de hát természetesen ezen a néven vált ő világhírű drámaíróvá. Neked van róla valamiféle emléked? Nincsen?
Nem, ez így most nem.
A rendszerváltozásnak volt ugye azért ő egy emblematikus figurája, aki aztán már a független, ugye hát ő szerette volna azért valahogy ezt a Csehszlovákiát egyben tartani, de hát aztán végül is 1993. január 1-én ketté vált ugye ez az ország, létrejött a független Csehország és Szlovákia, és aztán akkor utána őt megválasztották cseh köztársasági elnökké is, de hát ugye korábban azért ő 5,5 évet töltött börtönben a politikai tevékenysége, vagy a demokratizálódás sürgető tevékenysége okán. Úgyhogy hát mindenképpen egyfelől ennek a érdekes átmenetnek, ami történt itt Kelet-Európában, ő volt az egyik, hát ilyen nagy ikonja, a másik pedig, hogy ezért az irodalmi tevékenységével, hát már a szocializmusból kikapaszkodó, vagy a kommunizmus romjai alól kimászó országok közül, hát a saját országának, Csehországnak nem kis tekintélyt szerzett.
Hát, hogy most itt ez már nagyon közel, még másfél percünk van talán, hogy itt említetted az én portfóliómat, de a te portfóliód is kiegészült egy stockholmi látogatással, ami tulajdonképpen a karácsonyi élő műsort úgy zártad, hogy köszönöd, ha egy fohászt hallgatók úgy elmondanak, érted, ebben az új helyzetben, hogy itt karácsonykor repülsz Stockholmba, hogy ez hogy sikerült, és hogy mi történt ott, amikor miért kellett oda repülnöd.
Köszönöm az érdeklődést. Tehát ugye magyar szentmisék vannak itt-ott a világban. Ugye korábban, ugye 56 után azért papok is kényszerültek emigrációba, mert hát az új hatalom fenyegette volna az életben maradásukat is akár, és akkor így mondjuk a következő évtizedekben hát ezek a papok a külföldi magyar közösségek mellett ottan működgettek. Nyilván, ahogy megöregedtek, meg egyre idősebbek lettek, hát úgy szűkült be az ő tevékenységük is, de hát persze a emigrációban élő magyar közösségek is azért sokszor ugye asszimilálódtak, vagy nem jártak már annyira templomba az emberek, tehát ebből a szempontból ugye a rendszerváltozás ugye olyan új lehetőséget nyitott meg egyébként, hogy ugyan már ezek az 56-ban külföldre kényszerült papok már volt, hogy kiöregedtek a szolgálatból, viszont megnyílt az a lehetőség, hogy külföldi tanulmányokra jelentkezhettek akár magyar papok is, de például Erdélyből is. És akkor ilyen módon, persze nem ilyen tartós módon, mint egy emigráns, hanem mondjuk átmeneti időszakra, de azért ezeknek a főleg Nyugat-Európában kisebb részben tengeren túlon élő ugye magyar közösségeknek azért újra lett olyan pap, aki hát valamennyi hosszabb, rövidebb időt ott töltött mellettük. De hát azért ez is nyilván előbb-utóbb lecsökkent, hogy azok, akik 20 éven vagy 30 éven keresztül nem mehettek ilyen külföldi tanulmányútra, hát már, ha még akarták, akkor megtették, és akkor azóta hát inkább ilyen egy-egy alkalomra vagy ünnepi időszakra szerveznek akkor magyar szentmisét valahol, és hát én is egy ilyen alkalomra mentem akkor Stockholmba, úgyhogy hát 25-én indultam, 26-án már jöttem is vissza, tehát ez nagyon-nagyon rövidke időszak volt, de hát végül is egy kedves közösség gyűlt össze Stockholmban, és ugye egy olyan érdekes, hogy javarészt talán a magját ennek a csoportnak Erdélyből kikerült magyarok adják, de nekünk lejárt az időnk, hírekkel még visszajövünk, elköszön a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.